Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, vagy bármilyen korrupciós dolog, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Először velem találja magát szembe, illetve a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és a korrupció ellenes új szervekkel, fogalmazott, megjegyezve, ezt senki nem javasolja. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. Az aszbesztszennyezéssel összefüggő kérdésre válaszolva elmondta, hogy benne is számtalan kérdés felmerült. Hogyan történhetett mindez évek óta? Tudtak-e erről a hatóságok, tudtak-e róla a döntéshozók, illetve van-e valamilyen korrupciós szál is az ügyben? Felavatták a romjaiból újjáépített Bethlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó gyimesi Cságók lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el az ünnepségen. Táncos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott, a vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, ugye a gyimesi Csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és jövőjét is, fogalmazott. Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt átélt és túlélt, épült és hanyatlott, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet, fogalmazott. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tisza párt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tisza párt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a Tisza párt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal tárulnak fel vezetett séta keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor palota honlapján lehet, áll a közleményben. Sport. A Magyar Olimpiai Bizottság megkezdte a sportági konzultációkat a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok előtt. A MOP honlapjának beszámolója szerint a sorta műugró és a kajakkenu szövetség szakemberei kezdték, majd érkeztek az evezős, a tékvandó, a kosárlabda, a kézilabda, valamint a birkózó szövetség képviselői. A sportági szakszövetségeket azok vezetői mellett a szövetségi kapitányok, szakmai igazgatók képviselik. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Krista zenei szerkesztő, és a technikus Nátrán István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Cserépfalu határában lévő Kistanyán, Palotáson és Kazáron készült riportjainkat követhetik figyelemmel. Első riportunkban Kis Lászlóval a Kistanya Állatotthon, Vadfarm és Állatsimogató vezetőjével beszélgetünk. Érdekes azért ez a hely, Kistanya, és mondja, hogy 2 éve nyitottak?
Igen, 2 éve. 2024. június 8-án nyitottunk meg, mint állatsimogató. Azelőtt anyajuhokkal foglalkoztunk. Tehát húsbárányt állítottunk elő, meg volt 200 darab fejőskecskénk, és akkor ugye azokkal legeltettük itt a Nemzeti Parttól bérelt hegyi legelőket, ugye a fás legelőket, de utána ugye hát egyre nehezebb volt az aszály miatt is, meg a munkaerő miatt is fenntartani az állatállományt, és akkor ugye eladásra került ez a nagy létszámú állat, de közben ugye folyamatosan gyűjtögettük a mindenféle fajta állatokat, mert ugye a családom is, meg a gyerekeim is nagyon kedvelik ezt az állattartást, és ugye már összegyűlt ilyen 40 féle fajta állat, és mivel ugye van még egy állattartó telepünk Bükzsércen, egy sertéstelep, és a két telepen volt ez a sokfajta állat, ami most ugye ide lett elhelyezve, és barátok mindig eljöttek hozzánk látogatóba, családostól gyerekestől, és ugye tetszett mindenkinek, hogy ugye a gyerekek itt jöhetnek, mertnek az udvaron, meg ismerkednek az állattartás rejtelmeivel, és akkor ebből kifolyólag jött az ötlet, hogy akkor lehet, hogy erre kéne úgymond átállni, és akkor megpróbálni, hogy mennyire lesz ez kereslet.
Általában akik városon éltek, és beleuntak az ottani dzsumbolyba, azok szoktak próbálkozni egy ilyen dologgal. Aki itt élt az erdőben, itt a teljes mértékig a természetbe, mert nem városba ment inkább.
Hát nem, mert ugye nekünk a természetközeli élet volt a, úgymond a gyerekkori otthonunk, a játszóterünk, tehát én olyan körülmények között nőttem föl, hogy nem volt áram, nem volt semmilyen tévé, rádió, úgymond kint egy erdészházba, és nekünk az volt a megszokott, meg most is jelen helyzetben itt a tanyán is azt mondom, hogy szinte teljesen van mindenféle internet kapcsolatunk, minden, de azért amit tudunk, azt most mi magunknak termelünk, magunknak állítunk elő, és így megpróbálunk. Most én legalábbis azt mondom, hogy azt próbálom meg a gyerekeimnek, meg ugye aki hozzánk ellátogat, hogy ezzel is fel lehet tartani a családot, hogy sokkal egészségesebb és sokkal nyugodtabb életet lehet így az állatokkal együtt eltölteni, mint mondjuk egy városi közegben.
Csodálkozom, mert itt rend van, úgy látom. Teljes rend, de nem úgy, mint egy állattartó telepen szokott lenni, hogy össze-visszaság, hanem itt mindennek megvan, úgy látom a helye. Ott van a széna, szépen bepakolva, a gépek itt oldalt állnak, az istállók, ha istállók, vagy hodá is lehet, hát ugye igen. Juhok is vannak, meg lovak is, meg hát nem, kettőt már mondtam, amit láttam, juhok, lovak. Mi van még?
Hát elég sok fajta. Hát ugye vannak baromfiaink, ugye van itt pávától elkezdve mindenféle kacsák, akkor vannak mondjuk emujaink, akkor vannak kisebb állataink, mint a tengeri malac, akkor van vadászgörény, van degú, vannak teknősök, van egy nyuszi simogatónk, ahol a gyerkőcök be is tudnak menni a nyuszik közé, akkor vannak kecskéink, juhaink, akkor van egy tanyakörutunk, az ugye az épületek mögött helyezkedik el egy ilyen bekerített rész, ahol körbe lehet sétálni, ott van vannak muflonjaink, dámszarvasok, nagyon szelidek készhez szokottak, lehet etetni a látogatóknak, aki hozzánk eljön, az tud vásárolni ugye ilyen tanyacsemegét, és akkor kézből tudják etetni itt az állatokat, de vannak csacsiaink, vannak nagymaráink, van lovaglási lehetőség itt, azt lehet mondani, hogy nálunk már olyan gyerkőc, aki meg tud ülni úgymond biztonságban a gyerekbe, az már tud lovagolni egy ilyen sétalovaglás, egy homokos lovaspályán. Van szakképzett lovasoktatónk, és akkor most is éppen lehet látni, most is egy olyan 3 éves forma gyerkőc élvezi a lovaglás rejteményt.
Hintáznak is, szépen ott leülnek az árnyékba falatozni, akár itt is lehet lángost is venni, hogyha jól láttam ki. Igen, tehát igen, minden kényelem megvan, mint egy állatparkban.
Így van. Hát nagyon sokan úgy látogatnak el hozzánk, hogy hozzák a kis hátizsákot, a kis plédjüket, és akkor itt egy árnyékos helyen a falat lepakolnak, és akkor ugyanúgy el tudják az otthonról hozott elemózsiájukat is fogyasztani, vagy ugye helyben is van most lehetőségünk, van egy barátunk, vagy ez nem saját tulajdonú a büfénk, hanem az egyik barátunk jár hozzánk hétvégente, vagy amikor a rendezvény van, és akkor ugye a büfé szolgáltatást azt ő nyújtja itt nekünk a tanyába.
Mennyire ismerik már önöket? Mert azért, megmondom őszintén, az idevezető út, hogyha nem gyalog jövök, akkor zögykölődik, de sokan itt vannak, látok, hogy 3-4 autót itt valamennyire ismerik, ugye?
Igen, hát most a marketingünk legfőképp az elején csak szinte azt lehet mondani, hogy az interneten volt, a Facebookon, viszont most azt tapasztalom, hogy folyamatosan, ahogy jönnek a vendégek, az újabb látogatók, mert van, aki szinte már olyan szinten visszajáró, hogy szerintem 20-30-szor is volt nálunk, mióta megnyitottunk, de azt tapasztaljuk, hogy szájról szájra megy a hírünk, mert ellátogat hozzánk, mindenkinek tetszik, hál' Istennek, és elújságolják az emberek a baráti körökbe, hogy ugye itt jártak, nagyon sok a családos látogatónk, ahogy említett, és van a nagy játszóterünk, valamint most már bejön az az időszak, amikor jönnek hozzánk majd az osztálykirándulások, mert rá is van lehetőség, hogy osztálykirándulások, valamint nagyon sokszor volt már rá, hál' Istennek példa, hogy mondjuk ilyen gyerekotthonokat, mondjuk például már egy idősek otthona is ellátogat hozzánk, és mondjuk például olyat, aki ilyen helyről érkezik, én azt teljesen térítésmentesen szoktam beengedni, mert most egy államilag gondozott gyermekcsoport, azt gondolom, hogy nekik ez egy nagy lehetőség, nem biztos, hogy mindig van rá, megtehetik, hogy ilyen helyre jussanak, én akkor őket teljesen térítésmentesen be szoktam engedni, és hál' Istennek ennek is elment a híre az ilyen otthonokba, és ők is egyre többet látogatnak el hozzánk, és nagyon-nagyon örülnek nekik, és tetszik nekik a hely.
hogyha csak ez a hely lenne, anélkül, hogy bármi állatok, kiszolgáló létesítmények lennének, oda leülnék a dombódalba, azt hiszem, hogy jól érezhetném magam nyugodtan. Mert ön is biztos jól érzi magát, ha szétnéz, mert lefelé a Hórvölgyére, ott pedig, hát nem is tudom, a kis csúcs az melyik, de gyönyörű hely.
Fehérjes oldal, úgy hívják, és ugye a méztető van fölöttünk, ugye sokan például, akik ellátogatnak hozzánk, ugye mi belépünk az egésznapos, mert van például olyan család, aki eljön, bejön hozzánk, ugye megnézik az állatokat, itt hagyják az autót, ugye a parkolónkba, és akkor itt van fölöttünk, van a zöldöktorony nevezetű rész, itt vannak a kaptárkövek, akkor a szurdok, mögöttünk Cseréfalu felé, ott a Millennium kilátó, a Kis Amerika, tehát itt közvetlen alattunk itt megy el az egyik legturista orientált úgymond turistaút, vagy át lehet menni a Subbajuk felé, a Remete étteremhez, és akkor van, aki egész napos programban, hogy még kirándul is egyet, meg nálunk is eltölti az idejét, és akkor egy egész napos programot tudnak itt eltölteni ezen a környéken.
Ugye az ember megszokta, hogy Hórvölgye, és akkor ott régebben még autóbuszjárat is volt, és tulajdonképpen azt tekinti központnak. Hát ez, mondhatom azt, hogy ez is központtá válik, vagy már az is?
Hát egyre jobban azt látom, hogy már most ez is az egyik, tehát a cseréfalusi településnek egyik olyan turisztikai látványosságává kezdi kifejlődni magát, ami tényleg azt látom én is a hetek, hónapok alatt, hogy egyre több látogató jön el hozzánk, és már van olyan, hál' Istennek, hogy most már például a szálláshelyek is beletették az ő saját programjukba, hogy itt a környéken van egy ilyen hely, ahova ugye el tudnak látogatni erre a környékre érkező pihenni vágyó emberek.
Pincesorokat ismerjük, már tudjuk nagyon jól, hogy oda járnak szépen, illetve az itteni versenyeket is, a futóversenyeket, vagy hát inkább futóversenyek, mind gyalogló, bár az is túraversenyekről van szó, esetleg útba is kerülhetne nekik ez, ha visszafelé már leputották, vagy legyalogolták az utat. Kezd turista centrummá válni egyébként itt a környék.
Igen.
Is, mert ezt is mondtam, de tulajdonképpen az egészet most már érdemes idejönni.
Így van, ugye elég jó, úgymond már most turisztikailag ez a település, van két nagyon jó étterme a településnek, rengeteg szálláshely van mindenféle, tehát a falusi fogadótól elkezdve most már megnyílt Cseréfaluba egy sokkal komolyabb szálláshely is. Akkor itt vagyunk mi, akkor itt a Remete étteremtől fölfelé a Subbajuk, akkor ott van ugye a múzeum, kilátók, pincesorok, borkóstolási lehetőség, tehát nagyon sok mindenféle fajta lehetősége van a ide ellátogató embereknek.
Tehát aki a hegyvidéket szereti, az jöjjön ide. Egyébként is a Bükk az óriási csoda, azt hiszem a világ egyik legnagyobb csodája, egy 20 kilométer hosszúságú, pár kilométer szélességű területről van szó, és ezernyi látnivaló. Na de hát ezt a látnivalót én nem tudtam, azért pedig egy pár éve itt kószálok már, de végül is nem kellett ehhez bátorság, hogy megindítsa.
Hát nem, mert a tapasztalatainkból kifolyólag, ahogy említettem is, hogy elég nagy a baráti kör, és hogy amikor itt jöttek hozzánk vendégségbe, akkor láttam, hogy itt mindenki jól érzi magát, és tényleg olyan dolgokba fejlődünk most, ami szinte így napi rendszerességgel növi ki magát. Sokszor van olyan például, hogy azzal keresnek meg, hogy a gyerkőcöknek nálunk szeretnék mondjuk a születésnapját tartani, és akkor ugye erre is van lehetőség, van egy kis privát részünk, amit ki tudunk adni akár egy nagyobb családnak, és akkor ott ők ugye úgymond elkülönítve a többi látogatótól akár egy születésnapot is tudnak tartani, meg tudják itt ünnepelni, ugye a szülők tudnak beszélgetni, miközben a gyerekek ugye a játszótéren, vagy akár az állatok között el tudnak úgy lenni, hogy semmi probléma nincs vele, és akkor így felszabadultabban tud mindenki mulatni, ünnepelni.
Látom, szembe velünk egy kicsike szakadó part, leginkább nem igazából ide való, de hát itt van. Itt van, itt lehetne akár a gyurgyalogoknak is egy kis lyukat fúrni.
Hát igen, csak ugye mivel itt most elég sokan mozgunk, tehát emiatt nem hiszem, hogy ők itt úgymond otthon találnának, hiszen ugye nagy lenne a zavarás számukra, tehát ők egy kicsit föntebb a hidegkúti legelőn, ott van egy homokbánya, ott ők élnek is, és úgyhogy az a rész ott fokozottan védett a számukra, de nagyon sokszor itt repkednek a tanya fölött is, és ugye halljuk a hangjukat. Most még nem hallottam őket, a kakuk viszont már megérkezett, azt már hallottuk, meg sok költözőmadár, úgyhogy már fecskénk is megérkezett.
Hát tavasz is megérkezett, és télen nem nehezebb azért itt mocorogni?
Hát hál' Istennek nem okoz akadályt, mert az utat azt megtakarítjuk saját magunknak, hogyha szükség van rá, tehát vannak gépeink, úgyhogy hát annak is megvan a varázsa, hogy itt vagyunk. Itt valamikor van hátránya is azért egy kicsit, de én azt gondolom, hogy most ebben a rohanó világban ez a kis nyugalom azért minden pénzt megér.
Tél az csendesebb, de hidegebb is, mint általában a bent a településen, valószínű.
Így van. Meg hát ugye a telünk az arról szól, ugye most ez egy állattartó telep, ez 365 napos feladat számunkra.
Szökő évben 66.
Hát így van. Tehát ugye a nyári időszakban nekünk úgymond több a feladatunk, mert ugye most van a látogatási időnek úgymond a kezdet, ez a tavaszi nyár elejé időszak, ugye a nyáron sokkal több vendégünk van, aztán az iskola kezdetével ugye ez elkezd visszafelé csökkenni, viszont nyáron kell betakarítanunk a szálas takarmányt az állatainknak, tehát az egy plusz feladat, hogy akkor ilyenkor megindulunk, és akkor még látogatási időn kívül még akkor a területeinket kezeljük, gondozzuk, és akkor onnan betermelt szálas takarmányal ugye egész télen, vagy inkább egész évben azzal látjuk el a saját állatainkat. Télen meg viszont már nyugisabb egy kicsit, de télre is marad, mert akkor vannak a karbantartási munkák, meg az állatoknak a kezelése, a hodályoknak a kitakarítása, minden más egyéb. Tehát mindig van feladat.
Hatalmas nagy keverő van. Ez azt jelenti, hogy van mit enni az állatoknak, vagy legalábbis adni kell nekik. Mert az mire elfogy? Egy fél év?
Á, nem. Az a baj, hogy sokkal hamarabb. Tehát azt lehet mondani, hogy most, amit látunk, azt a két tározót, az hát egy éve kettőször kell megtölteni mind a hármat.
Úgy hallom, hogy van egy kis mocorgás, hogy hamarosan jönnek, és akkor folytathatja a munkáját.
aztán szép is nézhetünk az állatok között.
Mondat elmaradt tulajdonképpen, félfülle hallottam, hogy veszélyes állat befogó. Megkérdeztem, hogy mi kell hozzá. Hát nem értettem pontosan, de bátorság az biztos.
Hát igen, legfőképp az kell a bátorság, meg inkább azt mondom az állatokhoz való hozzáállás, mert ugye egy-egy ilyen állatbefogás azért nem veszélytelen, sőt, inkább azt mondom, hogy elég veszélyes, és azért itt azt lehet mondani, hogy szinte mindegyes alkalomkor fel kell készülni arra, hogy ugye a testi épségünket ott a saját életünkkel is sokszor játszva próbáljuk ezeket a vagy megszökött állatokat, vagy olyan körülmények között tartott állatokat befogni, ami nem úgy lettek kezelve, hogy ugye kézhez szokatva, vagy legalábbis ridegtartásba, vagy épp bármi más oknál fogva nincsenek kezelve, és ezeket általában előbb-utóbb szállítani kell, vagy pedig túlszaporodnak, és akkor azért, hogy ne legyen beltenyészet, akkor ki kell venni azokat az egyeteket egy-egy ilyen telepről, ami ugye új otthont kell, hogy találjanak, és akkor nagyon sokszor hívnak ezzel kapcsolatban is, sőt, állatorvosok is egyre többen kérik a segítségemet, mondjuk egy marha állománynál, egy kötelező vérvételnél, hogy segítsek nekik, mert nem mindenki, főleg a hölgy állatorvosok azért egy-egy ilyen 800-900 kilós vízóbikával nem szívesen kezdenek el birkózni.
Tudom, legalábbis a szürke marha telepen, Bodnár Misiéknél, a Tiszatájnál, a Szamárháton, ott is vannak veszélyes dolgok, úgyhogy figyelni kell. De hát úgy látom, azért nem nagyon kényelmesedett el, napi edzés kell, vagy elég itt az állatok körül mozogni, mert az is munkám.
Hát igen, hát ez minden napi edzés, hiszen a szénázás, a vasvilla egész napos forgatása, meg ugye minden más egyéb a terménynek a ide-oda pakolása, a zsákolása, azért itt a elég jó fizikai munkát vonz maga után, úgyhogy emiatt azért elég jó edzettek vagyunk. Úgyhogy ez meg visszatérve erre a vadbefogás, ugye nekünk van vadfarmunk, tehát mi vaddisznó tenyésztéssel is foglalkoztunk, csak ugye az afrikai sertéspest is, ahogy bejött az országba, föl kellett számolnunk a vaddisznótartásunkat, és azért ott a vaddisznókkal elég sok rutint szereztem az, akik a kezelésével, befogásával, ugye meg a másik az, hogy ugye ezek komoly eszközök kellenek, tehát külön befogó udvar, szállító eszközök, és ugye ez nem sok mindenkinek van itt a környéken, és ugye emiatt én elég jó felszerelt vagyok ebből a szempontból.
Ha nem lennék ebben tájékozatlan, akkor nem kérdezném, de az vagyok, és nagyon-nagyon jól tudom, hogy rendkívül veszélyes is lehet, és mindenki megkérdezi, hogy volt már olyan eset, amikor hát egy kicsikét szorosabban volt az abszent.
Hát azt lehet mondani, hogy ez szinte minden egyes ilyen előkészületnél, inkább azt mondom, hogy sokkal jobban izgulok, mint mikor már benne vagyunk, de hála Istennek azért inkább azt mondom, hogy van, hogy többet sérülök én, mint az állatok, mert ugye rájuk próbálunk a legjobban vigyázni, hogy nekik semmi problémájuk ne legyen az egy-egy ilyen áttelepítésnél vagy befogásnál, de azért óvhatatlan az, hogy azért az ember sérül, mert azért szarvuk van, agyaruk van, nagyobb testet azért van, amikor tényleg ilyen 4-500, akár egy tonnás bikával is kell fogni, vagy be kell fogni, és ugye amikor azt gondoljuk, hogy mondjuk a bódító már pont annyi hatást elért, amennyire szükség van, hogy ezt az állatot meg tudjuk fogni, akkor pont mire a kötél rákerül az utolsó pillanatban, még akkor vesz egy lendületet, aztán úgy húz magával, mint a mondják ezt a sárkányrepülőt körülbelül, aztán akkor ott már nincs mit tenni, akkor nem szabad megállni, akkor be kell fejezni azt, amit elkezdtünk, és akkor azért vannak izgalmas részek.
Közben ide jött a kisfiú, hát negyedikes nagyfiú. Már ő volt, mikor elkísérte?
Hát hogyne, ő azt lehet mondani, hogy ugye mivel mi vadászatban is benne vagyunk, az édesapám által, ugye ő 22 év volt hivatásos vadász, tehát ő minden egyes nap azt lehet mondani, amikor terti velem van, ha traktorba kell ülni, ha épp a vadászat vagy befogáskor is, például most, ahogy hoztuk az új állatunkat, a Robint, az egy skót felföldi törpe marha, őt Pest fölül hoztuk, és pont ő is egy 10 hektáros kertbe volt bent, az is egy hasonló látogató központ, mint a miénk, és ott lakodalmakat is szerveznek, és ez a bika úgymond nem volt alkalmas már az ottani tartásra, tartottak tőle, hogy nehogy ott a vendégek között valami kárt tegyen, és akkor ugye mi megvásároltuk, és pont az ő befogásánál is jelen volt a fiam, és azt lehet mondani, hogy ugye mivel ő látja nap mint nap, hogy mi csinálunk, az ott lévő 10 felnőttől 3-szor annyit tudott segíteni, mert minden pillanatban tudta, hogy mikor mire van szükségem, és mibe kell segítsen, mit hozzon, vagy mikor zárja az ajtót, vagy mikor nyissa, hogy biztonsággal tudjuk elhozni az állatot.
Tehát akkor egy megfelelő tanulás után akár az állatokkal is foglalkozhatsz, ugye? Innen már nem lehet kiszakadni, elszakadni. Az állatok szeretete az örök.
Igen, igen, hát így van. Ugye van még egy lányom is, ő meg 13 éves most, például ők már a lovaglást elég jó szinten tudják, és például ők velük már terepen ilyen 10-16 kilométert is lovagolunk, úgymond, ugye külön-külön saját lovuk van, és akkor ugye már a lovaglást is teljesen, úgymond, profi módon tudják.
Kis Lászlót a Kis Tanya Állatotthon, Vadfarm és állatsimogató tulajdonosát hallották. Műsorunk folytatásában Palotásra megyünk, s a Népdalkör vezetőjével beszélgetünk.
Ambrus Nándor néven.
Azt tetszett mondani, hogy nem lehet leülni ebben a szoknyában.
Vasalszoknyában nem lehet leülni.
Nem,
bizony, ez ki van keményítve, ha én erre ráülök, az úgy összetörik, hogy utána már hogy sétálok benne. Hát azt nem lehet, ha csúnyan áll a szoknya hátul. Nagyon szépen kereken kell állni neki.
Hallgatók biztosan rájönnének, hogy miről is van szó.
Gondolom.
Erről?
Arról van szó, hogy ugye a népviselet alatt nagyon sok keményített alsó szoknyát veszünk föl, hogy szépen nagyon rajtunk ez a ráncolt szoknya. És akkor, ha ezt a keményített szoknyát most például én leülök és összetöröm, tehát elhajlik alatta máshogyan, mint ahogy kellene a viseletbe, akkor hát én már nagyon csúnyan nézek ki. Régen ezeket a lányokat megszólták, így nem szabad volt a faluba végigmenni ilyen szoknyába, tehát a vasalt szoknyába, a keményített szoknyába nem szabad volt leülni.
Palotáson vagyunk, a viselet palotási?
Igen. teljes egészébe, a régi palotási viseletet utánoztam, minden darabját én vartam, tehát ami rajtam van, a zsebkendőig mindent én vartam. Palotáson nagyon régóta nem hordják már a népviseletet, ezt fel kellett újítani, mivel hogy van egy nóta körünk, amiben ugye én is énekelek, azt palotási viseletbe adjuk elő mindig azokat a népdalokat, amit a színpadra viszünk, és ahhoz a palotási viseletet felvesszük, az egy, hát egy falunknak egy dicsősége, hogy ilyen viselet még legalább a színpadon van, ha máshol nincs is.
Ugye a rádióhallgató nem láthatja, de hát olyan szépen el tetszik tudni mondani, saját kézzel öltött bort utolsó szálig.
Így van,
múltkor beszéltem egy hölgyel, aki éppenséggel egy erdélyi viseletet mutatott be, megkérdeztem, honnan érdemes kezdeni?
Hát az alsó szoknyától.
Vagy pedig a fentről a féketőtől, vagy főkötőtől. Nem.
Alsó szoknyától, alsó szoknyából. Fehér, singelt ajú.
Az fehér.
Igen, itt van rajta a singelés. Ebből fel kellene vennem, hát ötöt.
És akkor van egy kis
kerek. Szép kerek forma van. Különösen ugye a ráncol szoknyának, egy apró ráncú szoknya, annak nagyon szép formát kell adni, tehát az nem lötyöghet, lóghat össze-vissza rajtunk, hanem annak ez a sok alsó szoknya adja meg a formáját. Hát ötöt minimum, a nagylányok még hetet is felvettek, tehát azok ugye még szebbet, még jobban mutassanak, ma nekem nem kell annyira, mert én már nem vagyok olyan fiatal, és akkor én nekem kevesebb alsó szoknya is elég, de ez kell, ennyi kell mindenképpen.
Gazdagságot mutatott, hogyha több alsó szoknya van, vagy
nem.
Pedig,
vagy nem
pedig az, hogy éppenséggel is végnyabb, és szép kerekét tette.
Igen, hát ugye régen a nőknek előnyös volt, ha testalkatuk jó, erős, tehát tudnak dolgozni, tudnak gyereket szülni, tehát ez mutatni is kellett, hát ha nem volt elég a jó termetes asszonyka, fiatal hölgy, akkor vettek egy farit, az egy ilyen kis párnaszerű, a derekukra körbekötték, arra vették fel az alsó szoknyát, még testesebbek, még erősebbek néztek ki, hát ugye ilyeneket választottak a legények is feleségnek. Úgyhogy ez nem a gazdagságot jelentette, hanem inkább azt, hogy az asszony mennyire alkalmas a családi életre, ugye dolgozni a gazdaságban, a földeken, gyereket nevelni. Azért kellett, hogy mutassuk, hogy jó, erősek, jó, széles csípőjek vannak közöttünk.
A szoknya fölött egy kötény vagy súrc, attól
ezt
tök, hogy...
mi szakácsnak hívjuk.
Mire?
Szakács. Kötény vagy szakács, ugyanazt jelenti mind a kettő, tehát a ráncolt szoknya fölött ez van, van rajta egy kis piros csík, mondjuk ezen éppen, mert ez illik a szoknyához, egy szövött színes szalag, ez a dísze, elől egy szintén szövött szalag kis kötője, van keszkenőm, amit mondtam, hogy én hímeztem, benne van a monogramom is, itt van benne, Kovács Katalin vagyok, úgyhogy ezek a viselet részei.
El kell ejteni, és akkor a legény felvette?
Hát ilyet, az régen nem, így volt, de volt ilyen, azért ez hát az, de tagadhatatlan, most már nincsen, de régen ez azért szokás volt, így ismerkedtek a fiatalok, és hát ebből lehet, hogy komolyabb kapcsolat, házasság is lett, de most már azért ez nem, ide van tűzve, tehát hogy még véletlenül se essen le, meg van rajta,
fölötte
erősítve.
Ez a mellény.
Ez egy kis puszrik van rajtam, puszrik. Alatta puszrik, mi úgy hívtuk palotásiasan puszrik, egy budgyosújú blúz van rajtam, aminek a alja csipkés, itt az új alja, és akkor piros sejem zsinórral vagy szalaggal van összehúzva, beráncolva, szép fodros legyen. Akkor a nyakamban négy soros galár is van, palotáson négy sorosat, és eléggé fölkötték a nyakra, tehát egész magasan volt. Igen, a nyakat díszítette, nem lelógott a blúzra, hanem a nyakon volt körbe. Akkor van rajtam egy főkötő, vagy itt féketőnek hívjuk. Hát alatta meg egy kifont, tehát előre font haj. Ez, ami rajtam van, megmondom őszintén, nem a saját hajam, mert már én rövid hajú vagyok, de régen az asszonyok előre fésülték, két ágba fonták, hátra húzták, és arra tették föl a féketőt. Volt egy papír konyfogó van alatta, és arra van ez a díszes főkötő fölkötve.
Mikor került fel? Mikor már nagylányává?
Nem. Főkötőt csak a férhez ment lány, tehát a esküvőjén az újasszonyt felkontyolták. Akkor került...
Kövertem a pártával, bocsánat.
Nem, a pártát azt a lányok hordták, a féketőt, az asszonyok, az újasszony, mikor az esküvő estén, a lagzi estén az asszonytársak fölkontyolták, föltették a fékötőt, ezt a bodros féketőt palotáson, tehát ilyen fehér bodor van körülötte, ezt csak addig hordhatták, míg az első gyermekük meg nem született. Utána ezt már le kellett venni, a fékető maradhatott, de ez a pártás rész, ez a bodor rész, ezt már nem maradhatott rajta.
Mikor kezdett sötétedni a ruha? Mert ugye lánykorban még...
Persze, kell, színes, tarka, színe. így van. Hát hamar kezdett sötétedni, amikor már az asszonynak volt első gyereke, már még mindig szolidabb, akkor, ahogy a gyerekek száma, a kor is, ahogy növekedett. Tehát egy 40 éves nő, az már szinte teljesen sötét ruhába, barna, sötét, zöld, szürke, fekete, hát ugye legtöbbet, ha gyászoltak, akkor viselték a feketét, de bizony hamar a sötét tónusokat hordták.
Elég gyakran haltak meg egyébként is a gyerekek,
hát
utána
meg,
már valószínű,
igen. Igen, meg a rokonokat is többet gyászolták, most már azért ez is elmaradt. Tehát elég sokat kellett feketébe járni, és különösen a már olyan 50-60, akkor ők már csak fekete, vagy esetleg sötét, nagyon sötét szürkét hordtak. Tehát a színek elvesztek.
Templomba járó volt?
Ez a sejembrokád, ez templomba járó. Tehát az anyag is meghatározta, hogy hova veszik fel, egy olcsóbb anyagból, azt hétköznap, vagy egyszerűbben, tehát munkába, vagy mondjuk esetleg, hát bálba inkább már a drágábbat, hogy ugye ott is lássák, hogy szép ruhája van, meg módosabb anyag, igen, meg van rá pénz, de tehát a drágább anyagokat azt a templomba, tehát a nagyon szép, nagyon drága anyagokat azt csak a templomba vették föl.
Le se ülhettek, ugye?
Hát a fiatal asszonyok álltak a padok mellett.
Igen.
Nem lehetett, hát nem bizony.
Később már nem baj, összegyűrődött.
Hát akkor már nem száll. Meg akkor már nem kellett ennyi alsószoknyát hordani, ahogy öregedtek, nem kellett kikeményíteni így az alsó szoknyát, és akkor már egyszerűbb egy pendellyel felvették a felső szoknyát, tehát már nem kellett ezt a kerekformát mutatni, úgyhogy egyszerűbben hordták a viseletet, kényelmesebb is volt, mert azért ebbe állni egy visel volt, amikor 2 óra hosszáig is tartott, és addig állni a pad mellett, hát az nem volt egy nagy kihívás volt, hogy úgy mondjam mostani szóval.
És meddig volt a faluban? Nem divat, hanem használatban
a
ez
népviselet.
A fajta. Igen.
Hát palotáson a népviselet már a 60-as években hát eltűnt, az asszonyok kivetkőztek, ugye elmentek olyan helyekre dolgozni, iparba, ahol hát ez nem volt már egy nagyon kényelmes dolog, meg ugye hát nem is lehetett ilyenbe olyan munkahelyen dolgozni, ami hát zavarta a munkába. Tehát akkor már kivetkőztek, a ruhákat, a nagyon szépeket eladták, kendőket, felsőszoknyákat, pruszlikokat, a környékben ugye még a Galga mentén tovább hordták a viseletet, a turai piacra sok ruhát elvittek a palotásiak, ami ócskább volt, kopott volt, színehagyott, azt meg feltépték rongyszőnyegnek. Úgyhogy alig maradt valami, amiből hát építkeztünk, mikor a viseletet újra vártam, tulajdonképpen a babák. Voltak ügyes asszonyok, akik készítettek viseletbe öltözött babákat itt palotáson is. Nagyon sokat készítettek a faluban, nagyon sok meg is maradt, és én arról néztem le, hát meg fotókról is, hogy hogy nézett ki a palotási viselet.
Hát még egy 20 éve nem itt, de itt azért a palóc földön
vannak még vannak települések, ahol most is
járni van.
Persze.
De hát önök már itt akkor befejezték.
Itt hamar. Hát a TSZ-nek volt egy pávaköre, ők még a palotási viseletbe léptek föl, de ők nekik is ez már színpadi ruha volt tulajdonképpen, mint nekünk is most már.
És a pávakörük, vagy a körük már?
Na most ez nóta körük.
Hát
persze, megnevezés. Hát nem tudom, annak idején ezt adták, 2004-ben alakultunk. Nótakör, én még akkor nem voltam tagja, de a nótakör akkor alakult, és az elődeink ezt a nevet adták, hogy nótakör, holott népdalokat énekelünk. Jó, nem mondom, nem mondom más, de azért nótát is énekelünk, ha olyan helyen vagyunk, olyan hangulat van, tehát nem a színpadon, hanem hát mondjuk egy mulatásképpen, akkor azért nótákat is énekelünk, de a fellépés, színpadi fellépések a népdalokból tevődnek össze.
Hányan vannak jelenleg?
Hát jelenleg már nagyon kevesen, 5-en, hát valamikor nagy csoport volt 10-en felül, de hát kikopnak, elhalnak az emberek, utánpótlás nincs, úgyhogy 5-en énekelünk most jelenleg, ilyen vagyunk a színpadon.
Kalocs dalokat,
Nem csak, tehát egész Magyarországról kalocsait is szoktunk énekelni, Palóc vidékét, Galgamente, tehát vannak így dalcsokrok összeállítva, tematikusak, de magyar népdalokat az biztos nem.
Ki tanítja be ön?
Hát,
segítséget is kap.
Valamikor voltak népzenészek, akik jártak hozzánk, és ők tanítottak minket, de hát már nincsenek ők sem, és hát meghallgatjuk felvételről a dalt, és akkor elkezdjük magunk tanulni, ismételgetjük, addig még úgy nem gondoljuk, hogy ezzel színpadra lehet állni.
Hányszor lépnek fel egy évre? 5-10?
Hát annyi biztos, de hát ezt nem is tudom elmondani. Van olyan év, amikor még ettől is több, van, amikor éppen hát mondjuk egy maximum 10 alkalom, de ilyenkor ugye nyár, mikor beindul a szezon, akkor azért jönnek most is. Tegnap is kaptunk egy felkérést, a múlt héten is, tehát jönnek a felkérések, csak nem mindig tudunk azért mindenben részt venni. Vannak ugye elkötelezett helyeink most, ahova már évente visszajárunk, akkor oda, azokat azért nem hagyjuk, akik eddig hívtak minket, akik most is hívnak, akkor oda csak elmegyünk. Van, amit vissza kell mondani, mert mondjuk családi program, egyéb dolgok miatt nem tudunk mindig színpadra állni, de legtöbb meghívásnak eleget teszünk, megyünk és énekelünk.
Ambrus Nándornét, a palotási népdalkör vezetőjét hallották. Végezetül a kazári Laska Fesztiválon a bujáki asszonykórus szóvivőjét hallják.
Fintor, van nekem sok nevem, az uram után, meg magam után, ugye valamikor csúf nevek voltak, Cisco piros, Fintor piros, Piku piros, Fintor piros, négy nevem van, de mindre értek, mert némelyik haragszik, hogyha csúf nevi van, én nem bonom akar, minek mondorak.
A szóvivő fog megszólalni.
Én vagyok a legöregebb, az én vagyok ők, de én csak szóvi vagyok, de többiek tudják, ők ma okosak, rendeznek mindent, még engem ma kormányítanak. Már ma én hány éves vagyok?
Hát, vagy 30
biztos. Akkor még Amerika volt. 87 éves vagyok.
Gratulálok.
Még kimondani is sok.
Hát, ott még megélni?
De még megélni, meg még föllépni, meg még gyűnni, föllépni, meg még énekülni is.
Hány éve tetszik már lépkedni?
Én janykoromban elkezdtem. Iskola, én azóta mindig.
De a bujáki
kórusban? A bujáki kórusban is mindig először ugye táncoltunk a Jan csapat, ahogy öregettünk, úgy mentünk asszony csapatba. Úgyhogy most is, ma 40 évi a nyugdíjas csoportban vagyok. Ma 40 évi. Még az előtt is.
Hát a bujáki népviseletet sokan ismerik.
Igen, igen.
De nem tudják ám megkülönböztetni, mert a Palócvidéken azért az egyik ilyen
bátyik. Igen, a bujáki, de ezt meg lehet különböztetni, mert mi palócok vagyunk.
Igen.
Palócok vagyunk, meg lehet különböztetni, mert ilyen sehol nincsen, csak nálunk van ilyen.
A Palócvidéken.
Igen, igen, a Palócvidéken bujákon. Ez különösen bujak. Csinálni akarják, ma mások is utánozni akarok, de nem tudják, ugye, hogy mit ő van, ugye, mert mondjuk a szép fiatal asszonyoknak minő szépen a szoknya, sok szoknya van rajta. Rajtam ma keves van, mert öreg és én vagyok. De bizony a fiatalok, meg a mennyasszonyok, alom szépek, gyönyörűk.
Hány asszó volt? 5-6?
Ha vér rajta, most 7 van.
Aha.
De valamikor ugye 4-5 volt a fehér, meg 6 5-6 a tárka. 12-13 szoknya volt rajtunk a fiatalkorunkban, jankorunkban.
De ez azért rövid szoknya.
Valamikor van rövid üt a szoknya, valamikor térgyen. Ennyi mondjuk nem. Nekem a jankori szoknya megvan, de még a térgyem nekem nincs ki, mert fiataloknak ki van. De nekünk nem szabad volt a térgyünknek ki lenni.
Tehát templomba járó volt ez?
Ez templomba járó, templomba járó, templomba. Ha még ha a hétköznap, akkor ma az alsóba ilyekbe jártunk, de hát ez is szép, ugye? Mind megadtuk a módját. Megadtuk, akármilyen szegények voltunk, de minden megadtuk a módját. A főzésnek, a ruházásnak, mindennek a hatalba, és szépen mentünk. Nem akár, hogy mentünk a szásmarissan, szépen mentünk fölöltözve.
És a galár is azt mondta, 24 sor?
24-25 sor, gyöngy. Fehéri gyöngy, fényes gyöngy.
Ez muszáj volt, hogy ennyi legyen?
Persze, hát 25 sor kellett minden jannak. 25 sor, ha szegény volt, ha gazdag volt, 25 sor. Meg most is hatányi van a fiatal asszonyoknak.
Ezt nem örökölték, vagy
örököltük. Most már nem lehet ilyeket kapni, de ez már nagyon régi, még a anyámé volt, vagy a nagyanyámé. Mindent örökölünk, meg ezeket is örököljük. Ez is még az én nagyanyámé volt. Ez van úgy mondom, hogy lyuk meg, de akkor is a nagyanyámé volt, el nem hannom a világé.
Tehát akkor ez...
Ez örököljük.
Már elég szép időt megjárt, sokszor még volt
bizony.
Már
is sokszor.
Egyébként a fék...
Ennek fékető. Úgy mondjuk, hogy fékető. Fékető.
Ez mint a fiatalos lenne, nem annyira öreges.
Hát azért nem öregbe fékezőzünk, mink azért mutassunk, fiatalosítjuk magunkat azért.
87 évesen azért lehet is.
Adja jó Isten, hogy megértem a 87 évet.
Jó.
Nagyon sokszor fölléptem én.
Igen.
Nagyon, nagyon sokszor.
Általában
még szeretem is. Könnyűkat a táncba vinni, ha ő is akarja.
De ilyen palócnótákat is, meg mást is akar. Felvidékieket is akar.
Nem csak a minka hagyom a magunkról talját, csak igen.
De táncikálni már azért nem nagyon megy.
Honne menne, csardos, honne menne, ott a temlet elhagyni magunkat.
Megy.
Megmacskosodik a lábunk.
Ja.
Palócország az én hazam. Itt születtem, itt nevelt föl apám, anyám. Palóc az én nemzetségem, de önálló a büszkeségem. Magyar Palóc, csak úgy vagyok, a hazamhoz hű maradok. Egy istenem, egy királyom, mind a kettőt én imádom. Hely, ha mindig cselekednénk, nagyon boldogan élhetnénk.
Ezt mikor tetszett tanulni?
Ezt iskolás koromban.
Azért, mert olyan nagyon iskolás hangja van.
Iskolás koromban nagyon sokat mondja a kezek, hogy jaj, Piri néni, mondok nekik valamit. Azt mondja, hát ezt mindne, hát így nem tanultatok iskolába, én még ellen iskolába jártam. Még ma utó általánosban, de ma is 8 osztályt jártam.
8?
Nyolc osztályt jártam bizony. Nyolc osztályt jártam. Mert ugye kellett valahol, ahol mentünk dolgozni, bölcsődébe vagy ilyen helyekre, kellett az iskola. De nekem mink voltunk ott Bujakba, Nagyfalu, mink voltunk az első csoport, aki nyolcadikot elvégezte. De sokat hiányoztam az iskolából azért. Mennyi kellett dolgozni, anyám, nem volt apom, közvegy anyánk volt, kellett menni a hatarba kapolni, babot szénni, mindent, tavaszon ültetni, akkor kimenni, nekünk kellett menni. Ha 25 nap lett volna az éppen, 25-ször hiányoztam volna. De nagyon jó tanuló voltam, nem buktam meg, meg jó tanuló voltam, nagyon.
Hát úgy látom azért a verset szerette.
Persze, mindent.
Dalokat
is tőlem tanított.
Végül is akkor ön is tanította úgy őket.
Persze, ezekre, mondom nekik a nótákat, igen, a ruhákat, meg ugye mondani, nem nagyon tudjuk. Itt van a Mancika, ez még megvarja, ez még a varrónőnk.
Igen.
Ő megvarja az apkankot, a puszrinkot. Ez itt ilyen plokonok, meg karton, meg ilyen.
Jaha.
Látom, örököljük, még van, aki most csinálja, igen, igen.
De ezen hímzések kevésbé vannak, csak a szegélyek, ugye?
Ez az, zajja neki, ezért ugye vannak asszonyok, és sejemre kivárja, akkor díszesebb legyen. De régén nincsen azon, csak szalszor szép van. De már akarjuk díszesíteni, mert ilyet teszünk rá olyan.
Fúcs az fehéres?
Itt van ilyeket, ez mond, ugye ez régi hagyományos. Ez mond díszesebb, mert mond, ez ugye ki van várva. Azért mondom, az apkalkot, puszrikokot, meg ilyeket, Mancika, nekünk a várlónünk.
És a cipellőcske az...
A cipelő, pangli cipő. Mondottam pangli cipő. Ezt tudja az Isten lyukas a talpamon neki.
Eltáncoltam
a bomba. Még ez a jankorom, én még anyámé voltam, még úgy maradt rád. Lyukas a talpa neki.
Jó, nem kell.
De ott van, nagyon kimítjük mink a cipőt.
Még minisztereknek is volt lyukas talpú cipőjük, amiben verte a
de ugye még megkimítjuk mink a cipőt, ugye csak a templomba hordtuk szépen, kitakarítottuk, betettük ruhába, beköttük, ugye abban csak a templomba mentünk, a másikba mentünk, a hatorba, vagy vasárnap délután, azért maradt meg. Meg a son táncba elkopott. Meg volt nekünk is csizma, is lagosszarú csizma. Télen meg azt hordtuk lagosszarú csizmát. Meg szarra cipőt.
Az asszonykórus már cipővel lépett fel?
Cipővel mindenki. Van csizmánk is. Van csizmánk is van. Van nekünk mindenünk. Van csizmánk is. Cipő is egyforma cipő mindenkinek. Ha nincs, adjék kutatnak, mennek az öregek, de azt kell, egyformának kell lenni. Azért hagyományőrző. Nem össze-vissza szedett, hogy egyik ide való másik oda, legyen bujalki, akar minő legyen, de bujalki legyen.
Otthon énekelget néha-néha azért magát?
Mindig.
Felfrissíti
kínomba, a kínomba.
Kínomba.
Hát úgy van, hogy mondjam meg, na, van, baj is van, gyász is van, minden van, öröm is van, de az ember úgy felejt, hogyha valahogy mégis esett érnap az eső, lestem az ablakon, sűrűn esik az eső. Énekelni Gyula szomszéd, Pirinéni, mi ének? Mondom, kínomba énekelek.
De egyébként akkor mindig jó kedvű?
Én nekem, hát nem élnék 80 évet, ha nem volna, sírálmas volna. Meg a bandon, kifogásol, nagyon jó bandon. Én Covid-ban voltam 2 hónapig. Gyarmaton kórházban voltam. És a bandam minden nap hít föl. Telefonon minden nap. Meg Piri néni, hova megy, vezessetek, vagy akármi baj van. Egy második családom. Második családom. De nagyon-nagyon szeressük is egy most, meg nagyon tudnak isparolni, mert én vagyok a legöregebb. Valamit Piri néni, hogy van? Piri néni, hogy van? Mondjam, hogy van mindig.
Köszönöm, egy kicsit tessék pihenni, akkor lesz még fellépés?
Most nincs. Jövő vasárnap még Bujakon lesz Pünköst. Ott lesz nagy buli. Ott is láskot csinálunk. Menj asszony, oszlopokat csináltuk már a múlt héten, egész héten. Kalácsba, az öröm kalácsba.
Jó egészséget.
Nagyon szépen, köszönöm, Isten élte magot, csak csináljak tovább maguk is. Éltessenek mindenkit, köszönöm maguknak is. Mindenkit fedezzenek fel, ne halljunk ki. Nálunk a kisanyok és gyönyörű kisanyok zobonyba, még nálunk a kisanyok és zobonyba. Mindenkinek van bujókről. Ez, vagy harmán vannak vidékiek, de mindenki vett szoknyat magon.
Piroska nénit, a Bujáki asszonykórus legidősebb tagját hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.